Jó estét mindenkinek. Szia Géza.
Jó estét, szia.
Hoztam ajándékon. Tessék. Bingo.
Látom.
Ennyi volt. Milyen magyarázod?
Minden nap megeszem egy kocka élesztét. És csak azért, mert úgy hívják.
De hogy van a teremben olyan, aki úgy fordítja azt a bizonyos négy hangot, hogy léteztető. Ugye?
Igen, az is benne van.
Tehát, hogy szavakat eszel.
Nem csak kenyérrel ír az ember.
Egy nagyon hosszú út után értél ide, 24 órát jöttél, ugye, ha jól tudom. És azt gondolom, hogy muszáj ezzel kezdenünk, mert nyilván mindenki, aki itt van, kíváncsi arra, hogy ez a történet, ami elkezdődött Saullal, az hogyan folytatódik. Tehát, hogy az elmúlt évnek, mondjuk az elmúlt pár eseménynek mik voltak a tapasztalatai, hogy érezted magad, mi történt?
Hát fesztiválra jár a film, eddig három ilyen volt. Ebből kettő olyan fesztivál, amelyen még sose volt magyar film. Nagyon jó dolog, hogy most eljutott ide is. És tulajdonképpen ez megy februári. És a Sony Pictures Classics, aki megvette a jogokat, ugye ez nagyon dolgozik azon, hogy bejusson az Oscarra a film. Reméljük, bejut. Hát tulajdonképpen én ugyanúgy a dolog fontosságát átélve, én kint is azt csinálom, amit itt, hogy mindenféle helyekre elmegyek, és próbálok erről beszélni.
Amit az arcodon látok, azt nehéz volna az eufóriával összetérni.
Nincs eufória, ez egy nagyon fura helyzet. Hát egyrészt kalkulálhatatlan volt az, hogy az én életemben ez megérkezik, egy ilyen helyzet, egy ilyen szerep. És most nem csak a film szerepre gondolok, hanem arra a szerepre is, amit Amerikában, vagy itt az emberi egy állandóan. Most februári, aztán ez lecsen majd. Vinni kell, és hát megvan a maga furcsasága annak, hogy ilyen ötcsillagos szállodák van koktélpartikon, az ember Rasitról beszélt. Tehát, hogy nem, mondjuk semmiképp nem készített fel erre az ember erre az élet, és néha nagyon tényleg fókuszálni kell, hogy ezt szóval lehet úgy csinálni, hogy ne legyen se gyomorforgató, se tudom én milyen, úgyhogy nem az én világom. Maradjunk ennyire.
Szerintem egy nagyon ritka dolog történik. Az, hogy föntartható, szerintem egy olyan állítás, hogy egyszerre, hogy mintha az életed elég határozottan ebben az irányban mutatna, tehát, hogy el kellett érkeznie ennek a szerepnek, vagy filmnek az életedben, ennek a feladatnak. És minthogyha ugyanakkor azt is lehetne mondani, hogy kicsit kirapolja az életedet ez a dolog. Ez minthogyha egyszerre volna igaz. De ezt hogy látod?
Igen, én is úgy érzem, hogy egy olyan repülőgépen ülök most, aminek nem én vagyok a pilótája. És hogy hol landol ez, vagy hogy... De engem őszintén, hogy 48 évesen azért ezt már elég józanul ítélem meg, tehát hogy olyan nagy dolog nem történhet. Tehát, én is úgy érzem, és nagyon örülök és hálás vagyok, hogy ebbe a filmbe bekerültem. Azt gondolom, hogy ez egy fontos film. De nem, tehát a Salamon király gyűrűjére az volt vésve, hogy Gamze Jávor, ami azt jelenti hébről, hogy elbúlik ez is. Tehát, hogy ha nagyon jó, elmúlik ez is. Ha nagyon rossz, elmúlik ez is. Tehát, hogy azért nem kell ezt túltolni.
Tandori egyszer azt mondta egy telefonozás közben, hogy ha van neki nemesi címere, akkor azonnal ráírva, hogy mindig örülök, ha elmarad valami.
Tandorinak egy másik sírvese jutott eszembe, ez biztos ismered. Itt nyugszikassák, ne baszogassák.
Szóval, ahogy hogy valahogy rá kopírozódik ez az arc, és azt érzékeltem, amikor beszéltem egy pár emberrel, akik ide készültek ma este téged meghallgatni, hogy úgy készülnek erre a találkozásra, mintha valami hírózóval találkozhatnál. Hírózóval. Tehát mintha jártál volna ott, ahol a film szerint jártál. Ez nagyon különös, mert ezek mind ivarérett felnőtt emberek, akik meg tudják különböztetni a művészetet a valóságtól, és mégis valamilyen módon ezzel a várakozással készültek ide. Ez téged, ez hogy hat rád? Milyen érzés ez?
Szerintem a jó művészetet nagyon nehéz megkülönböztetni a valóságtól. Hát ne szóljuk le ezeket az embereket. Én azt látom, és ezt mondom, ezt nem, tehát hogy most itt az, hogy én nyilván külföldön élek, tehát most van egy olyan fajta érdeklődés, vagy nem tudom, aminek szerintem ember nem tud megfelelni. Úgyhogy azt meg mindig elmondom nyilván, hogy nagyjából úgy alakul a szereposztás Amerikában is, egyébként ott Magyarországon is, hogyha ketten vagyunk a rendezővel egy színpadon, a közönség találkozna, akkor ő beszél a filmről, én meg arról, amiről a film szól. Tehát, hogy engem ténylegesen, és azt gondolom, ez így van helyén. Tehát a film az egy mutató új, és arról is beszéltünk, meg a kínai közmondás mondja, meg a Holdról is, amire az új mutat. Tehát ugye a film az egy dolog, meg az, ami történt, az egy másik dolog. Nyilván a rendező a filmben sokkal kompetensebb. Én ugye nem vagyok kompetens abban, ami történt, nem éltem, de nagyon fölforgatta, úgy mondjam, a felekestül az életemet a dolog. Biztos sok, akik még másokét is, akik később születtek, de én azt hiszem, hogy nem lehet a korunkról, vagy a világról, vagy a modernitásról, vagy az Istenről, tehát semmiről nem lehet két szót váltani, anélkül, hogy azt valamilyen értelemben Auschwitz ne árnyalná.
Igen, ha már kiejtetted ezt a városnevet, akkor szerintem kell arról beszélni, hogy hát azt lehetett olvasni mindenféle fórumokon, hogy többen megütköztek, vagy ha föl nem is háborodtak, de problematikusnak tartották azt a kijelentésedet, mely szerint az Isten jelen volt, mindenkinek a kezét fogta Auschwitzban. Én nem háborodtam föl, mert azt gondolom, hogy hol a fenébe lehetett volna máshol. Tehát én nem tudom, hogy ez mennyire fölháborító, inkább természetesnek tűnik.
És ha ott nem volt, akkor miért, kinek kell máshol? Tehát érted. Ezt ha érteném Istent, akkor én lennék Isten, szokták erre mondani. Tehát, hogy én megértem azokat, akik felháborodnak. Tehát hogy jön ő ahhoz, meg én nem tudom micsoda. De ezzel együtt semmilyen más, nincs alternatívája a dolognak. Tehát most vagy az, hogy akkor persze nincsen, és akkor érted, csodálatos életlenek folytán amőbák leszármazottja, amőbák is főemlősök leszármazottjaként itten egyedül a végtelen világegyetemben, ezen a picin bolygón itten élünk. Hát még csak azt sem mondom feltétlenül, ez nyilván azok az emberek, akik hisznek, azoknak nagy zömmel átlagolva a szüleik is hittek, azok az emberek, akik nem hisznek, nagy zömmel átlagolva a szüleik sem hittek. Tehát, hogy ez egy olyan furcsa dolog, hogy ki hisz, ki nem hisz. Tehát semmiképpen nem gondolom azt, hogy ebben az ügyben igazságot lehetne tenni. Az én életem úgy alakult, és erről nem vagyok hajlandó hallgatni, vagy miért is hallgatni, hogy nekem semmi más módon ez nem áll össze. Tehát, hogy így aztán beszélek róla.
Írtál egy könyvet, ami képzelt haszid történetekből áll, és ott feltaláltál azért valamit, ami a botorkálóknak szerintem örömhír, ez pedig egy olyan fajta Isten fogalom, mint hogyha az Isten egy ilyen szakadásos függvény volna. Tehát, hogy hol van, hol pedig nincs. Ez azért egy radikális megoldás.
Így van. Ez a mi végességünkből adódik nyilván, tehát persze mindig van. De egy picit arra emlékeztet a dolog, nagyon furcsa dolog, a Szőlő utca, az Óbudán van, egy lakótelepon. És ez a Szőlő utca, az 5. voltam egy erkélyben, egy rettenetes rossz helyzetben. Ki kellett mennem az erkélyre, annyira rossz volt bent a helyzet. És ahogy ott ültem, egyszer csak elég közelről és tisztán azt hallottam, hogy két gyerek veszekszik a homokozóban, nyilvánvaló volt a párbeszédből. És lenéztem, és tényleg láttam, de száz-százötven méterre, nem tudom, az 5. láttam két gyereket, két parányi gyereket a homokozóban, és egyszerűen úgy állt össze az akusztika, hogy tisztán hallottam, hogy mit mondanak egymásnak. Ez egy hihetetlen furcsa dolog volt. És tehát, hogy ez egy ilyen hullámzó dolog, igen, tehát egyrészt van bennem egy óriási, nem tudom, hogy micsoda, harag, nem vagyok kivékülve a dolgok állásával, metafizikailag, úgy mondjam, tehát, hogy nagyon elhagyatottnak érzem magam sokszor, a világot is. Velem egyetemben. Másfelől meg főleg a gyermekeim születése óta, és egy olyan fajta tapasztalásnak is a része vagyok, hogy mint a mégis.
Mindenféle reklámanyagok készülnek ilyenkor, amikor egy fesztiválra készülnek azok, akik készülnek, és az egyikben azt olvasom, hogy eredetileg költő. Ez nagyon megtetszett. Erre próbáltam kérdezni az elején, erre a kirablásra. Hát be fogjuk bizonyítani, azt hiszem, hogy nem csak eredetileg költő a Géza, mert hogy olvasni fog verseket.
Akkor költő, amikor ír, se előtte, se utána. Én rettenetesen szégyellném magam költőnek nevezni. Mindig az az anekdota, hogy eszembe a Nagy Lászlóról mesélik, hogy egyszer véletlenül egy közlekedési balesetnek volt a tanulja, és akkor felvették a jegyzőkönyvet, és megkérdezték, hogy mi a foglalkozása, miért azt mondta felelőtlenül, hogy író, és aztán rájött arra, hogy ez megengedhetetlen, és akkor korrigált, hogy gyors író. Tehát, és a helyzetem annyiban bonyolultabb mondjuk egy ilyen rendes pesti flaszteren élő költő kollégáinál, hogy én New Yorkban egy nem anyanyelvi környezetben élő költő vagyok, tehát hogy parázom rettenetesen, hogy meddig. Tehát az, hogy az ember nem beszéli a nyelvet, vagy csak ritkán, ez egy ilyen fenyegetettség érzése jár.
De azért most olvasom.
Olvasom, igen, no. Igen. A következő kötetből olvasni fogok párosítani, az lesz a cím, hogy nem neked születtem. Bió. Anyám hasba szúrták. Ifjam beleőszült. Mázlin volt, megúsztam egy héttel azelőtt szült. Idegenek jöttek, s tették az ő dolgát. Hármunkat megállamosított az ország. Nem normális. Kár volt a nagy útért. Mondta bátyám, ki megnézte a utert. Él még, állítólag. Nyerég vájt a kés. A tüdőnél megállt, pedig nyomta a kéz. Csücsére káposzta levelet rakott. Leapadt a teje. Mindig éhes vagyok. Próbáltam utálni, de nem győztem gőggel. Szülinapomra a szülinapom jött el. Hinni nem tudok. A fénynek azt csúgtam, végén se legyen, ha nincs az alapotban.
vállalkozás.
Bátyám szerint fényt kapott az agya. Kituszkolt az ajtón. Egy anya. Egy anya. Úgy hírlik érnék, eszembe jut néha. Egyszer találkoztunk, kerek 30 éve. A szemetet vitte ki. Rám nézett közben. Kösse meg a kutyát! Magához jöttem. Házszám sehol. A kéményből fa nőtt. Anyámban rossz volt meglátnom a nőtt. Hunyorgott kacér. Kit keres? Kérte. Úristen! Kapta arcát kezébe. Melltartó semmi. Mell annál inkább. Nem szólt, nem szóltam. Itt a pálink. Nem kínált eljel, pohárral sem amúgy. Berúgtam rögtön. Úgy igéztem anyut. Néztem, igéztem, de zárva maradt arca. Mintha nem is benne volna csupán rajta. A kéményből fa nől, törtem meg a csendet. Ritkán fűtünk. Türelmetlenek. Mit akarsz? Látod, nincs mit adjak. Fölálltam, micsodám. Ott hát akkor magad vonítottam belül röstelve magányom. Itt nem maradhatsz. Egy, kettő, három tárta ki az ajtót. Elborult a világ. Istenem, fókj le! Hisz neked sincs anyád. Részeg vagy, tűnés, hallod, mit mondok? Menj, ahonnét jöttél, pusztulj már, kodrodj! Az ajtóban álltam. Éppen ott haladt. Őrült szemembe zöld epét hányt a nap. Meghalsz, kaptam el! Fejem gyomrába fúrva. Innét, a mindzsárból jöttem, te luvnya, harapott, karmolt, mondhatni megvert. Kisfiam, súgta, ne rendetlenkedj. Kisfiam, kisfiam, két kezem a torkán, szorítom lilul, megdög lesz boszorkány, de ne, gyilkossá ne tégy, irgalom atya. Vasban vinnélek őt letakarva, forrt a nyálam, kigyúlt a gyűlölet. Ahogy folytottam, egy angyal átölelt, nem volt könnyű dolga. Ám ott te parancsolsz, az üveg fálinkát hoztam csak a falhoz. Úgy hírlik él még, rántást pirít, rámol, a kéményből fa nő, mint én az álmából. 30 év telt el. Az ember ki nem kell, csak beletompul. Vagy megbolondul. Ha ma állnék elé, azt mondanám. Szörnyen hiányzik. Nem kent az anyám. S talán nem várnék már úgy a szeretet. Hisz ő sem volt soha senki szemefénye.
Azt gondolom, hogy ez a hang, és ez az új kötet hangja, ez még a korábbi könyveknél is radikálisabban, mert azt mondanám, hogy merőleges arra, ami úgy általában zajlik a költészetben. Te ezzel egyáltalán foglalkozol-e, vagy egyáltalán nem?
Kicsit túlzás lenne azt mondani, hogy egyáltalán nem. Az internet jó voltából próbálom követni, hogy magyar kortárs költők mit írnak. De tényleg, persze látom azt, hogy meglehetősen különutas vagyok, tehát nem, ez most pont nem trendi, vagy nem tudom, egy ideje, tehát ez egy ilyen személyesebb lira. De hát, érted, a kutya nem nyávog, tehát én ezt tudom csinálni, nem is csinálni.
nem is talán a személyesség, hanem, vagy talán inkább azt mondanám, hogy az arhaikussága az, ami, köszönöm, ami feltűnő lehet, vagy a nyersessége, vagy a, ilyen értelemben a radikalitása, és talán még valami, hogy hát, mint hogyha volna egy folyamatos redukció, de majd erről nyilván később egy kicsit fogunk beszélgetni. Tehát egy olyan nyelvi univerzumból indultál el, mert én ide tartozónak érzem a mondjuk a Huckleberry együttes dalszövegeit, vagy azokat a szövegeket, amiket magánlakásokon énekeltél később ebben a korszakban, tehát több évtizeddel ezelőtt, ami egy sokkal színesebb, nyelvi értelemben zavarosabb és polifónabb szerkezetű univerzum volt, és onnan egy folyamatos radikalizálódásnak és egyszerűsülésnek látszik, amit mostanában csinálsz. Igazából így értettem ezt a fajta merüllegességet.
Ja. Van egy mondás, jó lenne tudni, hogy ez hogy hangzik olaszul, és mindig angolul olvastam, hogy a Leonardo da Vinci mondta, hogy simplicity is the ultimate complexity, tehát hogy a végső komplexitás, az egyszerűség az a végső, tehát a legbonyolultabb dolog egyszerűnek lenni. És nekem az a vers ideálom, tehát én a dal felül írtam, ez kétségtelen.
Hogy mi a különbség a dal és a vers között neked?
Az, hogy hát a dal az egy olyan formában van írva, ami rímel, ritmusa van, és ezért egy az oralitáshoz, a szóbeliséghez áll nagyon közel. És nekem tényleg én egy ilyen nyomtatás előtti költészet az én ideálom. Tehát, hogy én azt, a Petőfi mondta azt, hogy használni akarok, nem tündökölni. Tehát, hogy tényleg én a használati értékét a versnek abban látom, hogy az emberek emlékeznek két soromra, és akkor ez volt az állandó tesztem, mert mindig érdekelt, és mondták nekem, hogy mondtam, hogy mit gondolsz erről, vagy arról, és mondták, hogy fantasztikus, mekkora költő. És mondtam, hogy akkor idézzél már tőle valamit. És akkor néma csend. Akkor mekkora költő van, nem tudod két sorát. Tehát, hogy egyszerűen nem, tehát, hogy ez a fajta felfogás, ez amikor valaki kulturális allúziókra, áthallásokra, nem tudom, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a költészet lényegét tekintve nem lehet intellektuális, hanem valami zsigeri dolog, és nem hagyatkozhat semmiféle előfeltevésre, hogy akkor ismerik ezt a verset, meg azt a verset. Tehát ahogy a Jóisten teremtett a világot a semmiről, ex nihilo, úgy gondolom, hogy a művészet sem, érted? Nem szeretem ezt az egész ilyen túlbonyolult utalásrendszert, és én tudom, micsoda. Tehát, hogy én a házmesternek írok, nem a szakmának, a cégnek, vagy én nem tudom, micsoda. És egyébként a Saul fiával is így alapállásban nagyon szkeptikus voltam, mert utólag persze nagyon fura ezt nekem mondani, az én első verses kötetem Auschwitzról szól egészében, de hát nagyon fiatal voltam, és ma már úgy mondjam, tehát, hogy ezt az egész ilyen kihasználást, kizsákmányolást a témának, hogy akkor amikor valaki beül egy holokauszt filmre, vagy pedig egy holokausztról szóló irodalmat, vagy mindegy ilyesmit olvas, akkor úgy érzem, hogy ott is egy olyasfajta kvázi csalás történik, hogy egy ilyen eleve van egyfajta hangoltság, egy olyasfajta dolog, hogy hát, amit nem a mű ére el önmagában, hanem csak az, hogy és nagy megkönnyebbülés volt a forgatókönyvet olvasva látnom, hogy ez egy vállalható dolog. Tehát, hogy ez a fenntartás a Gitch-el való, ez ugyanígy természetesen érvényes az állatos, tehát minden film, amiben állat van, az nagyon, nagyon veszélyes. Vagyis ugyanis persze egy kicsit bonyolultabb, amikor gyerek van benne. tehát ugyanaz is. És ez nekem egy folyamatos pengelyen való táncolás, mert óhatatlanul és láthatóan a gyermek engem nagyon érdekel, a kezdet, az eredet. A regényen is egy gyermekről szól majd. De úgy azt remélem, hogy olyan szikáron és keményen kell fogalmazni, ami nem appellál semmiféle, hogy mondjam, ilyen szentimentalizmusra.
De az első kötetedet valaki kinyitja, akkor a legelején talál pár sort tőled, és ott ebben az első kötetben, ami ugye ebben az állapotban született, amiről beszélsz, ott van az a mondat, körülbelül idézem csak, hogy szimuláns vagyok, mert még egy rendes bárány Imröm sem volt.
Igen, ezt egy nagyon fontos dolognak tartottam pont egy Auschwitzról szóló könyv elejére odaírni, tehát hogy nehogy már úgy tegyünk, mint hogyha...
Azt gondolom, hogy ez nem csak erre a kötetre érvényes, hanem nyilván ez a helyzet is, amivel szerintem mindenkit zavarba hozol, hiszen bizonyos foszlányokat az életedről lehet tudni. Tehát lehet tudni például, hogy állami gondozott voltál. Vannak olyan elemei ennek az életrajznak, ami miatt szerintem mindenki, ha csak nem harcol ellene, ezeket egy az egyben önéletrajzi vallomásoknak fogja olvasni. Ahol ugyanígy fölmerül a kérdés, hogy hol vagy te, hol van ennek a megszólalásnak a határa, hol van ennek a vallomásnak a szemérmetlensége vagy szemérmessége, mi választja ezt a két dolgot, hogy szerintem milyen értelemben is működik az, amit az előbb mondtál, hogy ez egy kötéltánc.
Egy örök szimulás vagyok, tehát hogy például egészen konkrétan egy életemben soha nem találkoztam az anyámmal. És leírtam egy verset, amiben egy vízió, egy találkozás. De hát én mit tudom én...
Ráadásul bizonyos nyelvi elemek miatt azonosítatóan egy cigány gyerek beszél ebben a versben, ugye?
És... 7 évvel ezelőtt, vagy itt a néhány évvel ezelőtt írtam egy másik verset, ami ugyanígy egy első találkozás, mint hogy a másodikig sose jutok el. Tehát mindig először találkozom az anyám. Igen, tehát ugyanígy ez a szimuláns, ez azt hiszem, hogy ez muszáj van, hogy így legyen. Mert egy olyan fajta svéd asztal előtt találtam magam kamaszkoromban, úgy éreztem, hogy bármi lehetek. Tehát, hogy nyitva a pálya 360 fokban. És akkor tényleg, most akkor mi legyek. És ez egy megnyomorító dolog, de nem kívánom senkinek. Mert amikor egy ilyen helyzetbe kerülsz, akkor aztán utána úgyis te is úgy érzed, meg mások is úgy érzik, hogy tehát nem vagy az. Tehát, hogy mindegy, hogy mit választasz, mindig lesz benne egy ilyen. És hála jó Istennek, egy idő után az ember már valahogy megöregszik, megbölcsül, vagy nem tudom micsoda, annyira, hogy a kire kerüljön a hangsúly. Tehát ez az egész dolog, hogy most mi. Van bennem egy ilyen félelem nélküliség. Tehát ugye 4 éves koromban meghalt az apám, és akkor ezt nem tudtam megbocsájtani soha, se neki, se másnak. És azóta úgy érzem valahogy, hogy szolidárisnak kell lenni a halottakkal. Tehát, hogy valami első érzésem van, mondjuk, hogy úgy kell élni, mintha az ember halott lenne. És abból az kell, hogy él egy halott ember, hát veszély nélkül. Tehát, hogy az biztos. És akkor úgy tehát, ténylegesen azt kell mondjam, hogy volt egy ilyen újjászületés, és ma már egy ilyen nagyon, azt kell mondjam, hogy boldog ember vagyok. Ennek persze semmi köze nincs a Saul fiához, hanem egy olyasfajta dologról van szó, hogy egy ilyen nagyon, tulajdonképpen ezért is beszélek erről, megmondom őszintén, nem azért, hogy itt most a sajnálj, bármit, tehát ilyesmi ez nagyon taszít, hanem azt gondolom, hogy elképp most például, hogy 30 ezer állami gondozott, mert ez a szám, ez maximum fölfelé, mert semmiképp nem lefelé. Magyarországon nincs a tévében műsoruk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon még szar helyzet. És ha az ember például a roma, akkor még szar, mert akkor az van ugye, hogy a magyaroknak cigány, a cigányoknak a magyar. Tehát, hogy egy ilyen köztes állapot. És hogy azt szeretném kvázi, hogy most nem üzenni, hogy könyörgöm, hogy példázni azt szeretném, hogy ne fogjanak körülményekre semmit. Igen, hogy a körülmények azok befolyásolják az életünket, de van egy olyan, hogy az mégiscsak körülmény, tehát nem belülmény, tehát hogy az körülvesz minket, egy végső soron az, hogy valakivel a szülei hogyan bántak, vagy az élet hogyan bánt vele, vagy a felesége hogyan bánt vele, itt mindenféle traumák vannak. Az egy dolog, és aztán idáig ez megmagyarázza, de hogy mostantól kezdve te mit csinálsz ezzel, az végső soron rajtuk múlik.
20 évvel ezelőtt elég radikálisan fogalmaztál egy interjúban ezzel kapcsolatban egyébként. Tehát ott érezhető volt, hogy erősen él benned egy politikai természetű düh azzal kapcsolatban, ahogy vannak a dolgok, illetve hogy ezen változtatni lehetne vagy kellene. Most egy csendesebb és inkább befelé figyelő embernek tűnsz, aki nyilván már másképp gondolkodik. Ez e fajta radikalitásra, mint annak idején.
Szerintem a radikalitás csak a hangsúlyot tevődött át. Tehát egész egyszerűen elvesztettem a hitemet a forradalom. Tehát azt gondolom, hogy a forradalom az a nép ópiuma. És tehát, hogy az érdekel, amit általában úgy hívnak, hogy jelenfejlődés, vagy nem tudom, tehát hogy utálom magamban is, utálom azt, amikor valaki állandóan újjal mutogat arra, hogy miért nincs jó, vagy miért nem megynek a dolgok, vagy én nem tudom micsoda. Tehát, hogy az emberi természet végső soron az, amivel dolgozunk, a saját emberi természetünk, és hogy azt vettem észre, hogy mindenhez idő kell. És a forradalomban azt gondolom, hogy elképesztő illuzórikus dolognak, hogy akkor azt hiszük, hogyha most bárkit kinyomunk a hatalomból, és akkor most értelem vagy. Hát, hogy azt hiszem, hogy a elsőrendű dolog az, hogy az életünk felett vegyük át az uralmat, a saját életünk felett, és ezt a forradalmárok szerintem nagyon elszokták most.
Láttam a Kádin téren, vártam a 9-es buszt körülbelül 5:30-kor, és oda jött hozzám egy gyenge óriás. Tehát óriás volt, de gyenge, mert már nagyon nem volt szomjas. És azt mondta, hogy maga író. És akkor így az egyszerűség kedvéért ráhagytam. És mert én meg olvasó vagyok, mondta büszkén. És aztán azt kérdezte, és láttam az arcán, hogy 5%-ig komolyan gondolja, hogy akkor mi legyen ezzel az országgal. Ezt kérdezte a busz megállóban. Hát azt válaszoltam, amit gondolok, hogy fogalmam sincs. Hát nem örült neki. Elkezdett beszélni az öcséről, akit aztán meg egyáltalán nem érdekel már ez az egész, mert ki van Németországban. És aztán képzeld el, hogy az történt, alig állt a lábán egyébként, hogy a szívednek kedveset mondott. Azt mondta végén, motyogta, hogy hát valószínűleg így egyedül magunknak kell csinálni valamit. Ezt mondta. Aztán elköszönt. Ezt üzeni a nép Géza ma.
Így van.
Olvasol?
Így van. Nekem meg azt jutott eszembe erről, hogy lesz ezzel az országgal, hogy ismered azt a viccet, amikor a pessimista azt mondja, hogy ennél rosszabb már nem lehet. És az optimista azt mondja, hogy dehogy ne. akkor ez még a... Kihagytam egy párat, mert majd könyvben benne lesznek ezek a versek. Most ennek az első ciklusnak a végéről egy másikat, ennek az a címe, hogy örökbefogadás. Tehetsz te bármit. Nem neked születtem. Hiába állsz itt és apuskodsz engem. Nem neked születtem. Késtél. Ennyi. Kerek 10 évet. A lelkem akarod. Elegem van belőled. Kerek 10 évet. Anyúzni se tudlak. Bocsáss meg ezért. Az a másik az anyu. Bokádik sem ér. Bocsáss meg ezért. Jó voltál pedig. Jó és figyelmes. Mégse tud közöm lenni a helyhez. Jó és figyelmes. Nem azért szököm el, hogy hiányozzak. Én mindig hiányzom. Tegnap, ma, holnap. Úgy hiányozzak. Azért szököm, hogy megúvjam a lelkem. Odaadnám, de mi maradna bennem, hogy megóvjam a lelkem. Ne félj, kérdül, aki ennyiát. Mindent köszönök, a te nem fiad, aki ennyiad. Akkor még tényleg ennek a könyvnek egyébként mondjuk a 90%-ban. Egy gyerekkori verseny van. Péter. Kettészelte a gerincvelőt a kés. Tolókocsiban él, pelenkát visel. A 6. csigolyánál lejjebb nem érez se tűt, se vágyat már Péter. Kedvelt ember kegyetlen srác volt. Időnként nyergére állított egy biciklit. És a faluból csend csirkék fejét, a kézzel hajtott küllőkkel ütötte mindig. Kedveltem, bár kegyetlen srác volt, a csigákat folyton széttaposta. Csukájába élő girisztát kötött, higítót öntött a hangyagolyra. Pillanat ragasztóval zárta össze a sipákon napos csibék csőrét. Ha rendes volt, nagyon rendes. Lételemévé vált a szélsőség. Barátságunk akkor omlott össze, midőn felgyújtott egy gólyafészket. Az égre lángolt a villanyoszlop, az meg, mintha mi sem történt volna, kék lett. A fészek évről évre nagyobbodott, verebek is költöttek az oldalában. Kijöttek, de vártak. Tűzoltók a vezetékben még ott bujkált az áram. Csúzlival lőtte föl a lángot Peti. Ropogva égett órákig a gaj. Az apa gólya egy háztetőről nézte. Az anya ott maradt a fiával. Nekik se legyen családjuk, mondta. Ma már ő is a gólyákat mentené. Örül, hogy a balhét túlja. A 6. csigolyától felfelé. Böbe. Alulról jövök, mint egy fing. Akad folyton ki megkettyint. Csal, trükközni butaság. Stricik stílölik a szobát. Pénzem nincs, pinámban. Másra főz már az állam. És most nem azért, hogy izéde, pont én hadd ne panaszkodjak. Oké, lehetne jobb is, nem volt már 1000-szer rosszabb. Stretch nadrág, póthaj, spagetti pántos köldött trikó, kis rúzs, csillámporos szempesték, végignyomom a szentestét, a délután viszont az enyém. Nem tartozom vele senkinek. Tévézek, hajat mosok, elolvasom a verseidet, Mert ne hidd, hogy a szép nekünk nem fáj. Hogy a kurváknak mindegy. Hogy mi nem akarjuk az újszületteinket. Ez csak átmeneti. Már tanulok angolul, figyú. Hi, my name is Bebe. It's a pleasure to meet you.
Azt írtad a papírra, hogy portré versek, és akkor adódik a kérdés, kicsit visszacsatolva ahhoz, amikor arról beszéltünk, hogy a modell és a képzelet hogy működik, hogy ezek valóságos portrék abban az értelemben, hogy megláttál valakit és lerajzoltad ebben a versben, vagy pedig mindenestül fikciók?
Szerintem az, hogy valami mindenestül fikció, az fikció. Nincs olyan, hogy mindenestül fikció. Tehát valami, mint a gyöngyét homokszem köré, tehát hogy mindig van valami, de ezek konglomerátumok, ezek a portrék. Tehát ugye igazából nincs Péter így önmagában. De mindig az jutott eszembe, egy mesemondó szokta volt mondani, hogy így volt. Ha nem így volt, akkor így kellett volna lenni.
És ez egyetlen egy mondat erejéig utaltál Amerikára, és arra is utaltál, hogy ez ebből a szempontból egy nehéz terep. Tehát nem nagyon érkeznek meg a verseid az amerikai tapasztalatok. És mindig úgy beszélsz Amerikáról, mint ami tulajdonképpen egy kényszernek a színhelye, ahol egyáltalán nem szívesen tartózkodsz, és nagyon szeretnél hazajönni. Hogy van ez? Ugye nagyon sok embert ismerünk, főleg olyanokat, akik a úgynevezett művészettel foglalkoznak, akik mindent megtennének azért, hogy ott legyenek.
Nem jó ötlet. Amikor én hazajövök, akkor mindig ott várom magamat. A reptére. Tehát, hogy bizony szempontból el sem mentem. De egy meghasadt figura vagyok ebből a szempontból. Nyilván, amikor ott vagyok, és főleg most a családom van, hát fantasztikus alanyosokkal, így hárman, meg egyáltalán feleségem, két kicsi, nagyobbak is. De hogy ténylegesen nem látom, hogy hol vagyok, nincsenek kapaszkodóim, nem. Pedig egyébként most már elég jól megtanultam, ahol ezt a Saul fia kapcsán veszem észre, hogy elég jó, de nem tudok innen elmenni, valószínűleg az az oka, hogy én nem önszántamból mentem el. Tehát úgy mentem el, hogy az alföldi legényeket elvitték javítsának. Egy olyan helyzetbe kerültem, hogy muszáj volt elmennem. És nagy öröme lenne az életnek, hogyha egyszer még tudnék mesterelni. Vagy bárhol. Kicsit olyan, mint a Márai, tudod, a Márairól volt az, hogy azt mondta egyszer, hogy ameddig az utolsó szovjet bakancs nem megy innen ki eddig. És aztán az öngyilkosság előtt egy pár évvel nagyon elkezdett érdeklődni, hogy a Vajdaságban, egy magyar faluban vegyen egy házat. Tehát, hogy mondjuk nekem ebből a szempontból így a vasfüggőnek óta után még jobb, még nagyobb. Tehát én ténylegesen szeretnék egy lakást venni, vagy valahogy. Tehát, hogy valahogy egy, nem is a lakás az érdekes, hanem az, hogy időm legyen, tehát, hogy itt el tudjak szakadni, és hogy haza tudjak jönni egy kicsit.
Jó, de ha már egyéből kapcsolatban azért működik ez a fajta bomba, hogy az oké, hogy az oroszok kimentek, de a magyarok nem mentek ki.
Erről mindig az jut eszem, amikor a Molnár Ferenc már sárga csillaggal fölment a kerrét egy tetejre, és megnézett azt, hogy gyönyörű város, kár, hogy Pesten van.
Az, hogy mostanában sokat gondolsz az apádra, hogy beszéltünk is a kettesben a beszélgetés előtt erről, annak elsősorban a saját apaságodhoz van közel, vagy esetleg van közel a filmhez is?
Is. Meg nem büszke vagyok rá. Tehát azért vagyok rá büszke, ez egy viszonylag új történet. Nekem az apámról való információnak a 90% az nem emlékezett. Tehát 4 évesen az ember De hogy több rohamban jött elő ez a, ez a dolog, hogy valamit megtudni még, vagy róla, nem tudom csoda, és amikor én minden karácsonyra kaptam egy könyvet attól a brigádtól, amelyben a apám dolgozott, egy autószerelő volt, a akkori köztársaságtéren a fővárosi gázműveknél volt az autószerelő. És ez egy komoly, új, kemény, fedeles ifjúsági idegények voltak. KTF távol van egy fehér vitorla, és akkor a brigád összes tagja beleírt a nevét. És ez egy fontos dolog volt nekem, mert lehetett számítani, és mindig. És akkor most, mikor legutóbb Pesten voltam, elkezdtem a telefonkönyvben fölhívni egy-két ilyen kicsit érdekesebb családnevű embert, tehát hogy ne a Kovács Lajos közgyűlőt. És kikötöttem egy Pista bácsinál, és ő mesélt apámról dolgokat, és olyan volt, mintha hát tényleg. Tehát, hogy olyan, hogy egy szeretni való ember, fizetésnapon ugye a brigád elment indését, és után ő felállt. Tehát ez nem, nem egy komoly dolog. És másik sztori, nagyon aranyos, ilyen kis egyszerű történetek, hogy például ugye azt csináltam, mint minden jobb autószerelő, hogy amikor megjavította az autót, akkor ment vele egy kört. Működik mindre. És ő megjavította ezt az autót, ment vele egy kört, és akkor jött rá, hogy a rükörc nem működik. És jött vissza a tulaj. Én amikor megjött az autó, akkor nem működött. De hát ezt nem mondta, hogy a rükörc sem működik. És apám megkérdezte a nőtől, hogy tehát az Isten szerelmére, ha már autószerelő jössz hozzá a kocsit, akkor miért nem mondja, hogy a rükörc sem működik. Hát ezt én nem tudom kitalálni magamtól egy nem működő autó esetében. És mondta a rendőr, hogy hát arra már nincs pénz. És mondta az apám, hogy hogy vezet, és azt mondta, hogy mindig úgy parkol, hogy ne kelljen hátra. És akkor az apám ott volt, ez a bácsi, a Pista bácsi, az ott volt a műveimben, amikor ez a beszélgetés történt. És akkor mondta a rendőr, hogy mit nézzél, másnak autója sincs. Szóval ezek olyan szép. Tehát, hogy az én apám az egy jó ember. Vagy meg de viszont ezt nem számolta fel, hanem csinálta a rükvercet is, és minden, de hogy szeretném, vagy nem tudom micsoda, hogyha tudna rólam, meg hogy mit tudom, meg én is, hogyha ismerném őt. És itt válaszolhatnék egy picit arra a kérdésre, amit egy szerintem elengedtem a beszélgetés korábbi pillanatában, amikor a Jóistenről kérdeztél. Én nagyon szeretem a zsoltárokat, mert azok az költői művek. És a 28. zsoltárnak az első sora az úgy szól, hogy áltehrás menni, tehát hogy ne tedd magad süketté előttem, mondja Dávid király, jó Istennek, te hallgass meg. És akkor azt mondja, hogy ben, teheszel mi menni, az azt jelenti, hogy De még ennél is fontosabb, hogy ne némulj meg. Mert akkor lemegyek a seholba, a földbe, akkor mindennek vége. És én ezt gondolom a Jóistenre kérdezted, hogy fogta a kezükét, és hogy honnan tudom például, hogy veszem annak a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy a Jóisten fogta az örmények kezét, az örmények mészállásakor, nem tudom micsoda, itt mindenkiről, minden szenvedő, igazságtalan szenvedő emberről szó van. És onnan én azt gondolom, hogy süket volt a Jóisten, abban az értelemben, hogy nyilván az elvét zsidók túlnyomó többsége vallásos volt, mert hogy a vidék az horizontális, és sokkal nehezebb bújtatni valakit a vidéken. Tehát, hogy a legtöbb ortodox emberekről van szó, akik nyilván imádkoztak, és a Jóisten nem avatkozott bele, hogy nem elég korán, és süket volt ebben az értelemben. De a nagy kérdés az, hogy néma volt-e. Tehát az egy dolog süketnek lenni, és egy másik dolog némának lenni. És én azt látom, rengeteget olvastam erről, és tudom, hogy ott a pokol mélyén is voltak emberek, akik észrevették, hogyha valaki lázas, vagy másképp ébred, vagy csípás, vagy hogy mi van, és ott is ezeken az embereken keresztül, hogy úgy mondjam, ott jelen volt az Isten, tehát nem némult meg. Ez egy fontos dolog, különbségtételt, süket volt, de nem volt néma. Ezt értem, próbálok mondani, tehát hogy ő... Ja, ez jutott
eszembe. Állítólag viszonylag exakt módon arra a következtetésre jutottak, hogy túlnyomó részt azok az emberek érték túl, akik ezen körülmények között is képesek voltak lemondani valamiről furcsa módon. Tehát akár a minimális feladagot meg tudták valakivel felezni, aki beteg volt, vagy vállalta kellette valamit, amit az már nem tudott megtenni, és hogy ez most egyáltalán nem a gics tónusában kell szerintem elgondolnunk, hanem valószínűleg ott bizonyos energiák megmozdulnak olyankor, nem?
Hát az biztos, egy picit olyan, mint a Shakespeare vihar, tehát hogy van a kövér kapitány a pipájával, és ott elkezdi tölteni, hogy melyik árbócra kell fölmenni. De egy ilyen helyzetben, mint az, nincs kapitány, és az a kövér kapitány, hogy meg menjen fel az árbócra maga, nem fog tudni. Tehát itt mindenkiből tényleg a legvalóságosabbat hozta ki a helyzet. Tehát itt már nem, ezért a Saul fiában is egy négy rabbi van, és ebből három nem igaz, tehát hamis. Tehát hogy nem érdekes, hogy kinek mi a titulusa, a családneve, a lakás címe, a vagyona, nem tudom, mindaz, ami a láttat. Ezért mondja a kertész, hogy a Sors Talancsony utolsó lapján beszél a koncentrációs táborok boldogságáról, mert mindent, szörnyűségét és horrort és mindent véletére. Egy dolog, valami ott, valami nagyon igazi volt ebből a szempontból, hogy az, ami a mi világunkban, a kapcsolatrendszer, az, hogy ki hogy néz ki, nagyon fontos dolog. Tehát emberek mennek előre, és más emberek pedig átnéznek rajta, mint a levegőn, csak azért egyszerűen rosszabb őre, vagy alacsony, vagy nem tudom. És ez engem gyerekkorom óta rettenetesen zavar. Mindig azt találtam ki gyerekkoromban, például, mert a jó Istenről beszélünk, akivel szoktam így katerkázni, hogy úgy kellett volna megteremteni az embert is, mint a fákat, hogy akkor az másképp néz ki ősszel, másképp néz ki télen, másképp is néz ki nyáron, hogy az embereknek is egy kicsit több sanszot adni. Tehát, hogyha valaki például mondjuk nem olyan erőnyös küllemű, akkor ne legyen mindig olyan. Legyen neki egy épszak, amikor meg ő néz ki
volt. Vagy motorozza, bukós is.
Tehát, hogy rendetesen, ez tulajdonképpen rendetesen zavar, hogy le van osztva az élet.
Ugye nem beszéltünk meg semmit, és én nem is vagyok a szerkesztője ennek az esnek, de valamiért azt gondolom, hogy most el fogok tőled köszönni, itt hagylak egyedül, és arra kérlek, hogy azokból a versekből olvass el, amelyek számmal vannak jelölve. Ezek a számok, ha jól gondolom, tetoválások. Megpróbáltam utánuk nézni, mert kíváncsi voltam, hogy a nyomára jutok el. Tehát ugye van egy auschwitz.org nevű honlap, ahol meg lehet nézni, vagy meg lehet próbálkozni, hogy tetoválások, tehát a számok alapján megtaláljuk embereket. Egyetlen egyszer sem jártam sikerrel. És azon gondolkodtam, hogy te hogyan gondolkodhattál. Tehát, hogy kerestél olyan számokat, ahol bizonyosan nem találunk azonosítható személyeket. Igen. És hogy ez mit jelent? Hogy ez jelenti-e azt, mert nekem azt jelentette, és akkor itt visszatalálunk egy nagyon, nagyon furcsa módon a sorstalansághoz, hogy valamilyen módon arcot kaptak ezekben a versekben. azok, akikről semmi más nem tudunk, csak ezt a tetoválást.
Igen. Egy nagyon furcsa helyzetbe kerültem, mert ugye új számokat nem találtuk ki, mert akkor rögtön azt mondják, hogy annyi nem volt, még miről beszélsz. Tehát egy meglévő számokhoz kellett verseket írni, és azt, hogy létező emberek, az megint egy nagyon fura dolog, hát hogy legyen azt nekem, így azt nem szabad. És akkor pontosan így, ahogy magad is rájöttél, én is megtaláltam ezt a honlap. És hogy hangot adni annak, akinek nincs. Ez volt az elmondás.
Köszönöm, hogy beszélgettünk.
Szívesen, én köszönöm. Egy 9075. Nem hitték, hogy süket. Gumikesztyűt húztak, s a fülén át keresztül szúrtak a fején egy kötőt. Fölállt, mint a gólem, majd fáradt bugó csillaként szédült szemekkel kötött ki a padlót. Szeme üres, akár egy kabát akasztó urak. Egy ló békét, egy patkán kitartást, egy ember hűséget visz. A tócsára csapódva, teste szivárványt vet. Egy, hat, hat, három. Vivát Sztálin! Kiáltotta a célra tarts és a tűzparancs közé. Halt! Üvöltötte a tiszt. Szóval te kommunista vagy! Marék sót töntek szájába. S magasba húzva a félkarját, ott hagyták egy napig. Még élt, mikor pengével ötágú csillagot vágtak a hátába. A bőrt letépve, elég vörös? Kérdezte a tiszt. Majd bakancsát a kötéről levágott fiú csuklójára téve, mintha csak pózust mérne, rágyújtott. B28323. Megtaláltam a lányom Lufiát. 3 éves Lufi. Megráncosodott. De azt is oly szépen. Nem fogom. Csak nézem. Az én kicsi lányom lehellete benne. Nem hagyta, hogy segítsek neki fújni. Valami durrant. És utána még többször. Elmegyünk, a Lufit nem hozhatod, bácsik lövöldöznek egész közel, a kertem át biztos, a vedd már a cipőre. Még egy csomót kötök a vér Lufi nyakára. 9-7-8-7-1. A halál angyala már elrugaszkodott, hogy agyarát szemgötrőt bevágva, röppenjen föl veled, így víve véghez a végtelent. Köszönöm szépen, hogy eljöttem.